Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. Igaz, milyen jó itt lenni? Isten házában. Nagyon jó. Pont ezen gondolkoztam, hogy most sehol máshol nem lennék. Itt szeretnék lenni, és nagyon jó, hogy itt vagyunk mindannyian, és itt lehetünk Isten házába, Fehérvár központjába. Ez fantasztikus. Az elmúlt hetekben nagyon sokféle tanítás volt a gyülekezetben, és mindegyik nagyon-nagyon inspirál, de van egy ige, ami mindig annyira szól hozzám, minden egyes alkalom, amikor hallom, mert akkor így elgondolkozom azon, hogy biztos, hogy jól csinálom, meg csinálhatnám jobban. Tehát figyelmeztet is az ige, és inspirál is egyben az ige. Úgyhogy szeretném, hogyha felolvassánk a Galata 6:7-8-at. Ez az ige az, ami engem nagyon-nagyon inspirál. Ne áltassátok magatokat. Istent nem lehet becsapni. Amit vet az ember, az fogja aratni is. Aki azért vet, hogy kielégítse bűnös természetének bűnös kívánságait, annak ez a bűnös természet örök halált terem. És az fogja learatni. Aki viszont a Szent Szellem tetszésére vet, az a Szent Szellemtől arat örök életet. Ez az az ige, ami engem mindig nagyon így tudjátok, amikor felfigyelsz, így hallasz sok igét, és akkor így, vagy sok tanítást hallottál már, és hirtelen csak így felüti a fejedet valami. És nekem ez az a tanítás. Ez az a tanítás, ez az az ige, ami engem nagyon-nagyon egy következő szintre inspirálja az életemet. Mert sokszor hallgatok tanításokat, sokszor hallgatok más tanításokat, vagy visszahallgatom a vasárnapi tanítást, vagy csak itt ülök és hallgatom, ahogy éppen mondjuk beszél valaki, tanít valaki, mint mondjuk én. És ez az ige mindig elgondolkoztat arról, hogy én mit vetek az életemben. Mert sokszor nem azt látom, vagy még nem aratom le azt, amit szeretnék látni az életemben. Hanem még azt látom, hogy még nem úgy megy a teljes életem, ahogy szeretném. Még nem azt aratom, amit szeretnék aratni. És akkor ezt az igét olvasom, és akkor jut eszembe, hogy hoppá, lehet, hogy nem azt vetem, amit aratni szeretnék. Tehát, hogyha te is úgy vagy az életedben, hogy még nem azt látod, nem azt aratod az életedben, amit szeretnél aratni igazából, hanem valami más, még nem annyira teljesedett ki az életed, mint ahogy szeretnéd, akkor lehet, hogy nem azt veted. Nem jó dolgokat vetsz el az életedben. És engem ez nagyon-nagyon inspirál. És szeretnék felolvasni egy másik igét, ami nagyon-nagyon meghatározza, hogy én milyen életet szeretnék, mit szeretnék aratni. Ez pedig a Zsoltárok 1-ben, az 1-től 3-ig. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényeiben gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. És itt jön a lényeg. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Én ilyen életet szeretnék élni. Én olyan életet szeretnék, hogy bármit teszek, értsétek ezt jól, bármit teszek, sikerülni fog. Bármit teszek, azt bármit vetek, jó dolgot, azt leszeretném aratni. És egy ilyen életet szeretnék, és tudjátok, egy fának mire van szüksége? Vízre. Minden élő növénynek vízre van szüksége, hogy túlélje. És nekünk is ugyanúgy szükségünk van vízre, ami nem más, mint Istennel való kapcsolat, az Isten igéje. És szeretnék ma nektek 7 olyan dolgot tanítani, olyan szellemi, bibliai alapelvet tanítani ma nektek, amit én elkezdtem alkalmazni az életemben, az elmúlt években, és azt láttam, hogy ebből jó dolgokat aratok. Ti szeretnétek ilyeneket? Ilyen jó dolgokat aratni? Tehát ennek az a kulcsa, hogy jót kell vetni, és a Biblia tel is tele van bibliai, szellemi alapelvekkel. Amit ha betartasz, amit ha megteszel, akkor jó dolgokat fogsz aratni az életedben, mert Isten meg fog áldani. Ezek az alapelvek arról szólnak, hogy igenis megteszünk bizonyos dolgokat. Ezek az alapelvek, ezek az áldások feltételhez vannak szabva. Ez nem az örök életről szól, oké? Ne keverjük össze az örök élettel. Jézus Krisztuson van örök életünk, és ennyi, pont. Oké? Okay? De az életben az áldásokat, ha szeretnénk látni, és ilyen áldásokat szeretnénk aratni az életünkbe, az bizonyos dolgokat igenis meg kell tennünk, bizonyos szellemi alapelveket be kell tartanunk. Értitek? Szóval fordulj oda a melletted ülőhöz, és mondd azt, hogy most figyelj, mert ezek fontos dolgok. Igen, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok lesznek. Úgyhogy az első dolog, amit szeretnék, hátulról fogunk menni a hetedikről, csak hogy izgalmasabb legyen, hogy vajon mi lesz az első. Ezek nem teljesen fontossági sorrendben vannak, de azért próbáltam. Az utolsó kettő az azért az a két legfontosabb. Úgyhogy figyeljetek, nem lövöm le. Én marketinget tanultam, úgyhogy... Tehát remélhetőleg izgalmas lesz. Úgyhogy nézzük meg a hetediket, hogy amiről ma szeretnék beszélni, de a Biblia 1500 ígéretről beszél, és szellemi alapelvről. Tehát ez csak 7, jó? Tehát sokkal több van. Olvassátok a Bibliát, és akkor elolvassátok a többit is. De most 7 darabot szeretnék. Az egyik az a beszédnek az ereje. A beszéd ereje. Olvassuk a példabeszédek 18-21-et. Tehát példabeszédek 18-21. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Amelyiket szereti az ember, annak gyümölcsét eszi. Ez a legegyszerűbb alapelv. Az összes egyszerű, de olyanokatról, direkt ez a 7 pont, ez olyan, amit mindannyian tudunk alkalmazni, és kell alkalmazni, és alkalmazzuk is, csak nem biztos, hogy helyesen. A kimondott szavaknak már nagyon sok tanítás volt erről, hogyha fölmentek a kk.hu weboldalra, ott is találni fogtok a beszéddel kapcsolatban egy teljes tanítást. De azt mindannyian tudjuk, hogy a nyelv hatalmában élet vagy halál áll. Ez azt jelenti, hogy amit kimondunk, az életet hoz az életünkben, vagy halált. Jó termést hoz, vagy éppen egy rossz termést hoz az életünkben. Erről szól a nyelvnek az ereje. És sok igét is olvashatunk, és én az elmúlt években ezt nagyon elkezdtem erre tudatosan figyelni, hogy mit mondok ki. Én nagyon sokáig gyűjtöttem arra a házra, amit tavaly sikerült megvennem, és tavaly januárba kezdtem el házat nézni, és 4 hónapon keresztül folyamatosan böngésztem a netet, néztem a házakat, vittem a listámat, pipálgattam, hogy mi jó, tehát dokumentált, nagyon sok házat megnéztem, rengeteg merre jártam, tehát rengeteg időmet elvette, lelkileg, szellemileg teljesen leterhelt, és nehéz időszak volt. De volt egy listám, ami nem csak ezzel kapcsolatban, hanem az egész életemmel kapcsolatban, egy lista, amit minden nap elolvastam. Egy lista, amivel emlékeztettem magamat, hogy mit szeretnék látni az életembe. A beszéd az az, amikor kimondjuk ezeket a szavakat, merjünk olyan dolgot kimondani, amit még nem látunk az életünkben. Amit szeretnénk látni az életünkben, de még nem látjuk. Tehát még hit kell hozzá. Csak a szemeid, a lelki szemeiddel látod azokat a dolgokat, amiket szeretnél. De ezeket mondd ki. Írd le egy listára, és mondd ki. Nap mint nap, többször, hogyha egész nap is mondhatod. Tudjátok, azért kell ezeket kimondanunk, mert a nyelv hatalmában élet és halál lakozik. És ahogy az ige is mondja, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Hogyha te negatívan fogsz beszélni magadról, a jövődről, az életedről, az iskoládról, a munkádról, a családodról, az autódról, a motorodról, a haverodról, akkor annak egy negatív hatása lesz, mert negatív, egy halált mondasz ki azokra a dolgokra, azokra a területedre, az életedbe, a pénzügyeid fölött. Azt mondod, hát én soha az életben nem fogok ebből az adósságból kijönni, vagy én sose fogok tudni elérni bizonyos dolgokat az életemben, sose lesz egy jó munkám, sosem lesz autóm, vagy, bármi, ami éppen benned van. Ne mondd ki ezeket, hanem mondd ki az ellenkezőjét, azokat a dolgokat, amiket szeretnél látni az életedben. Azokat az élettel teli dolgokat. Én, amit mondtam a házzal kapcsolatban, az az volt, hogy a város központjába akarom. Tehát nagyon részletesen, nem csak, hogy lesz egy jó házam, vagy hogy kérlek, atyám, adj egy jó házat. Nem, ezt kb. Sosem mondtam ki, hanem úgy mondtam, hogy legyen a központban, a legjobb helyen a házam. Legyen megfizethető, ez is fontos szempont volt, tehát hogy reálisan, tehát hogy tényleg meg tudjam venni. A harmadik a fontos szempont, hogy legyen hozzá garázs. Legyen garázsom. Tudjátok miért? Tehát ez egy fontos szempont volt, hogy legyen egy garázs. Mind a három nagyon fontos szempont volt. A jó központi hely az azért, ja, és közel a vasúthoz. Ez is nagyon fontos volt a munka miatt. És nagyon érdekes, mert Isten megadta. És mindent, amit tavaly azon a listán, nem csak a házzal kapcsolatban, magánélet, pénzügy, mindennel kapcsolatban mondtam, identitásommal kapcsolatban, hogy ki vagyok én, hogy milyennek akarom látni magamat. Ezeket mind leírtam, kimondtam, és tudjátok, az összes dolog azon a listán már ki van pipálva. Új listát kéne írnom. Új lista kell. Tudjátok, ezt merjétek alkalmazni, mert ez fontos, és ez egy szellemi alapelv. Amit ha elkezdesz a te életedbe, a saját életedre szólni ezeket a hitbeli dolgokat, kimondod, Isten meg fogja adni, mert ez egy szellemi alapelv. Isten meg fogja adni. Ennyi. Fantasztikus dolog. És tudjátok, sokszor úgy érezzük, hogy nem... Úgy érezzük, hogy ez nem fog, még ki se tudom mondani. Annyira nem hiszek benne, vagy annyira nem látom a körülményeim által, hogy ez valamikor is be fog teljesülni, vagy egy hasonló be fog teljesülni, hogy sokszor ki sem mondunk semmit, se jót, se rosszat, csak hallgatunk. Van egy olyan ige, ami most eszembe jutott, hogy kérjetek, és Isten megadja, de az a baj, hogy sokszor még azt se tudjuk, hogy mit kérjünk. Merjünk kérni Istentől. És merjük kimondani ezeket a dolgokat. És nagyon tetszett a mai dicsőítés, mert nagyon erőteljes volt, mindenki érezte, nem kell magyaráznom. Egyszerűen a dicsőítés közben is kimondunk szavakat. És ezek a dolgok is mind egy hitbeli dolog. Lehet, hogy éppen lelkileg nagyon rosszul vagy. Lehet, hogy nem érzed jól magad. Lehet, hogy alig akartál ide eljönni. De amikor dicsőítjük Istent, akkor amikor kimondjuk ezeknek a daloknak a szövegeit, ezek is kimondott szavak. Ezért szeretem az olyan dicsőítő dalokat, amik tényleg Isten nagyságáról szólnak, amivel tényleg dicsőítjük Isten, nem csak keresztény dalok, hanem erőteljes, szellemi dolgokat, amikor szavakkal harcolunk. És nagyon tetszett ez a mai dicsőítés. Nem azért, mert most... Mindig jó szokott lenni, de most valahogyan annyira jó, hogy kimondtuk ezeket a szavakat. Olyan erőteljes dolgok, szavak vannak ezekben a dalokban, amiket ma énekeltünk. És csak azt szeretnék bátorítani benneteket, amikor dicsőítünk, akkor merjetek kimondani. Akkor is, amikor nem érzitek. Mert vannak olyanok, amikor csak itt állunk. És itt vagyunk a dicsőítésen, itt vagyunk a gyülekezetben, de csak állunk. Mondd ki. Tedd föl a kezed, kezd el Isten dicsőíteni, mert ezek az pozitív szavak, ezek a szavak, amiket kimondunk, ezek életet fognak hozni az életedbe. Életet. És ez a legjobb dolog. És hiszem, hogy amikor megtaláljuk Istent, akkor megtaláljuk az életet is. Szóval ez volt az első, vagyis a hetedik. A beszéd ereje. Oké, a következő, ami egy nagyon fontos szellemi alapelv, az a szombat áldása. A szombatnak a megszentelése. Ez is egy olyan szellemi alapelv, amit Isten ad nekünk. És olvassuk fel a 2 Mózes 20:8-11. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napot át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végez azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megpihent. Ezért megáldotta az Úr a nyugalom napját, és megszentelte azt. Nagyon fontos dolog, erről múlt héten a Géza is beszélt, mert ez egy nagyon fontos dolog. Fizikálisan is szükségünk van. Tehát ez nem csak tehát ez egy fizikai szükséglet is az emberi testnek. De ennél tovább megyek. Ez Istennek a törvénye. Ez nem egy javaslat. Ez nem azt mondja Isten ebben az igében, hogy hát ez jó lenne, ha szombatot megszentelnéd. Örülnék neki. Nem. Olvastatok ilyet? Én nem olvastam. Ez egy törvény. És ennek egy hatalmas áldása van. És elkezdtem Jézusnak az életén gondolkodni, hogy Jézus múlt héten mondta, hogy Jézus nem rohant egyik városból a másikba. És hogyha belegondoltok, Jézus csak 3 évig szolgált. Mióta szolgálunk itt? Nagy része itt az embereknek sokkal több, mint 3 éve szolgál. És néha igaz, mennyire sietünk, mennyire akarunk rohanni. És Jézus milyen nyugodt volt. Igaz? Milyen nyugodtan végezte a dolgát. És akkor nem volt autó, nem volt vonat, tehát, és mégsem rohant Jézus egyik helyről a másikra, és mégis nem tudom hány jövendő, tehát hogy ilyen olyan dolgot beteljesített, amit megjövendöltek róla, amit be kellett teljesíteni. Mindent elvégzett 3 év alatt, és mégsem sietett, mégsem dolgozott szombaton. Ő is megszentelte azt a napot. És van egy Jézusnak az első csodája, azt tudjátok, hogy hol történt, a mennyegzőn, a kánai mennyegzőn, amikor a vízből bort csinált. Emlékeztek? Jézus nem akarta. És tudjátok, most egy esküvő mennyi ideig tart? Mondjuk szombaton elkezdődik olyan, nem tudom, kora délután talán, ilyen 1-2 körül. Utána lemegy a polgári esküvő, utána átbattyognak a vacsi helyszínre, vagy esetleg egy templomi esküvőre, és utána vacsorára. De olyan hajnali 2-kor szerintem az összes véget ér, kb. Tehát olyan 12 órán keresztül tart, nagyjából fél napig tart. Tehát mindenki, és mintha mindenki siet haza, igaz? De akkoriban, amikor Jézus élt a földön, akkor egy mennyegző nem 12 óráig tartott, hanem 7 napig. 7 napig. Jézus ott nyugodtan partizott, el volt, nem sietett, nem is akart csodát tenni, mert azt mondta, ez még nem jött el az én időm, ezt mondta Jézus. Ne akarjatok, hogy most én itt csodát tegyek. De Jézus végül mégiscsak csodát tett, de most nem az a lényeg, hanem az, hogy Jézus ott volt egy esküvő, nem sietett, megáldotta, nyugodt volt. És csak szeretnék bátorítani benneteket, hogy ha dolgoztok 7 napból 7-et, akkor azt próbáljátok meg megoldani, hogy egy napot azt Istennek felajánljátok. Mert ez Istennek a törvénye, ez nem egy javaslat, és egy szellemi alapelv, és Isten meg fogja áldani. És hiszem, hogy 6 nap alatt többet tudunk megtenni így Isten áldásával, mint 7 nap alatt tennénk. Sokkal többet tudunk megáldani. Mert Isten megáldja, ez egy szellemi alapelv. Nem fog hiányozni az 1 nap. Nem fog hiányozni, sőt, fel fogsz frissülni. A családoddal tudod tölteni, el tudsz jönni gyülekezetbe, fel tudsz töltődni fizikálisan és lelkileg is. A szombat áldása. Az 5. pont. A megbocsátásnak az áldása. Ez is fantasztikus, és megnéztem, még fönn van a Gyulink weboldalán egy régi tanítás a megbocsátásról. Ennek is egy fantasztikus áldása van, és hallgassátok meg, hogyha ezzel valakinek problémája van. Olvassuk fel az Efézus 4.32-t. Ellenkezőleg legyetek mindig kedvesek és együttérzők. Bocsássatok meg egymásnak, amiként Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Máté 18, 21, 22. Tehát Máté 18:21-22-ben pedig azt írja, Péter kérdezi ezt Jézustól. Ezután Péter lépett hozzá, és megkérdezte. Uram, ha valaki állandóan vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsájtanom neki? Akár 7-szer is? A válasz erre Jézusnak. Nem csak 7-szer, hanem akár 70-szer, 7-szer is, válaszolta Jézus. Van kétfajta ember az életünkben. Egy olyan fajta, vagy egy szituáció, amikor valaki megbánt. Igaz? Egyszer megbánt. És van az a másik szituáció, amikor egy ember folyamatosan megbánt. Igaz? Lehet, hogy nektek is van olyan ismerősötök, vagy családtag, vagy bármi rokon, hogy állandóan folyamatosan megbánt. Folyamatosan idegesít. Folyamatosan valami rossz érzés. Tehát, hogy nem jót tesz veled. Nekem is volt ilyen. Apukám nagyon sokszor megbántott, nagyon sokszor tehát fájdalmat okozott. És tudjátok, valahogyan nekem az életemben mindig könnyű volt megbocsátanom. Én sosem tartottam sokáig haragot bennem, és apukámra most gondolok, nem tudok semmit felsorolni, hogy nincs egy listám, hogy mivel bántott meg. Tehát, hogy meg tudtam neki mindig gyorsan bocsájtani, már másnap sem emlékeztem. Persze, utána felhozta, de tudjátok, ez fontos, hogy gyorsan meg tudjunk bocsájtani. És ahogy Jézus is mondta, 70-szer, 7-szer. Tehát sokszor meg kell bocsájtani. Tehát nem számoljuk, hogy hányszor bocsájtottunk meg már valakinek, igaz? Valaki számolta eddig? Nem hinném. Tehát, hogy nem szoktuk ezt számolni. Ezzel Jézus azt mondja, hogy mindig bocsássunk meg. És lesznek ilyen emberek, akik folyamatosan meg fognak bántani bennünket, vagy fájdalmat fognak nekünk okozni. Bocsássunk meg nekik folyamatosan. Egy pár hónapja rendeltem az egyik motoromhoz első gumit, és kifizettem neten, aztán kiderült, hogy 2-szer sikerült kifizetnem, hurrá, és a webshop meg összeomlott, tehát kamu volt az egész, levonták 2-szer a pénzt, és a rendelésem nem is látszódott, nem kaptam róla e-mailt. Írtam a weboldalon keresztül a cégnek, próbáltam elérni őket, mindent megtettem, sehol semmi válasz. Neten rájuk kerestem, egy csomóan így jártak, úgyhogy már teljesen lemondtam az összegről, amivel átvertek. És tudjátok, amikor meglopnak benneteket, akkor ez egy elég nagy harag van bennünk. Nem tudom, hogy loptak már benneteket valakit, hogy... Rossz érzés, igaz? Tehát, hogy így, bárcsak itt lenne, és úgy megütném, vagy valami. Tehát, hogy én kb. Ilyen szinten voltam, és nagyon mérges voltam. És emlékszem, aznap mentem hazafelé a munkából, és azt hiszem reggel rendeltem meg, tehát úgy már jó pár órája így bennem volt, és mindig nagyon mérges voltam. És sétáltam hazafelé, és Istenhez elkezdtem imádkozni, hogy leteszem a kezedben, megbocsájtok nekik, de azért próbáld meg visszaadni. De... Olyan érdekes volt, amikor kimondtam ezeket a szavakat, azonnal békesség töltött el. Egy nagyon nagy békesség. Ritkán, nagyon sokszor már megbocsájtottam embereknek, mindig megszoktam, de ezúttal nagyon-nagyon érezhető volt. Talán azért, mert nagyon mérges voltam. De azonnal éreztem azt a megnyugvást, azt a békét, ami Istentől jött. Ez nem emberi béke volt, ez nem tőlem jött. Én nem tudtam volna ilyet. Tehát, hogy teljesen kész voltam, nagyon mérges voltam. És nem tudom, ti már tapasztaltatok ilyet. Hogyha nem, akkor legközelebb, hogyha ilyen szituban vagytok, vagy egy hasonló szituációban, csak tegyétek Isten kezébe, bocsássatok meg. Mert amikor mérgesek vagyunk, ez nem neki rossz. Az a webshop tulajdonos nem is érzett ebből semmit. Csak jön neki a pénz, hú, de jó. Az, hogy ő hogyan éli meg, nem tudom, de ő nem volt rám mérges. Az biztos. És neki ez nem volt rossz. És amikor még a Géza beszélt erről nagyon régen, ami fönn van a tanítás a weboldalon is, az mindegy tövis lenne bennünk a megbocsátatlanság. Egy tövis. És tudjátok, amíg nem vesszük ki a tövist magunkból, addig fáj. Akárhogy mozdulunk, fáj. Lehet, hogy már megszoktuk, de mindig fáj. Picit megnyomod, és fáj. És a megbocsátatlanság olyan, mintha mérget innál annak reményében, hogy a másik hal meg tőle. Ilyen a megbocsátatlanság. Ez neked nem jó. És ez egy szellemi alapelv. Bocsássunk meg, mert ez nagyon meg tudja rontani az életedet. ez teljesen tönkre tudja vágni az életedet. És nem hinném, hogy itt bárki is a gyülekezetünkbe szeretne egy olyan életet, ahol nem kapja meg azokat az áldásokat, amiket Isten tartogat számára. Igaz, szeretném megkapni az áldásokat. Mindannyian. Még szép. Én is szeretnék egyre több áldást kapni. Okay, a következő, a negyedik áldás, az a tizednek az áldása. Zsoltárok 24.1. Az Úré a föld, és ami betölti. A földgerekség, és ami rajta van. Ez az ige elmondja, hogy minden, ami ezen a földön van, minden, ami nekünk van, az minden isteni. És ez fontos, hogy megértsük a tizednél, mert ez egy fantasztikus alapelv, amit már én nagyon sokszor tapasztaltam az életemen. Nagyon-nagyon sokszor. És tudom, hogy akik hűségesen adjuk a tizedet, legyen az anyagiakból, vagy az időnkből, érezzük ennek a hatalmas nagy áldását. Tehát minden, ami van, az isteni. Ez nagyon fontos, hogy meg kell érteni. Ez a legfontosabb. Mindened, amit van, az Istentől kaptad. Az a telefon, amiben most pötyöksz, remélhetőleg jegyzetelsz, és nem játszasz, az isteni. Az a cipő, az a ruha, ami rajtad van, az is isteni. Az Istentől kaptad. Az a pénz, ami a pénztárcádban van, vagy az a jövedelem, amit kapsz hónapról hónapra, az is mind isteni. 100%-ban isteni. Az a táska, amivel ma elhoztad a Bibliádat, az is isteni. A Bibliád is isteni. Amit itt látsz a színpadon, minden technika, az is isteni. És ezt nekünk adta. És olvassuk el a Példabeszédek 28.20-at. A megbízható ember bőven kap áldást, de aki gyorsan akar meggazdagodni, nem marad büntetlenül. Példabeszédek 28.20. Ez az ige arról beszél, amit úgy hívunk más szóval, hogy sáfárkodás. Hogy mit kezdünk azokkal a dolgokkal, amiket Istentől kapunk. Mert Istentől mindannyian kaptunk dolgokat, bizonyos mértékben. Lehet, hogy van egy nagyon jó fizetésed, azt Istentől kaptad. És azt nézi Isten, hogy mit kezdesz ezzel az áldással, mit kezdesz azzal, amit Isten a kezedbe ad. Mit teszel azzal? És azt írja az ige, ha megbízhatóak vagyunk, akkor többet fog ránk bízni. Ki szeretne többet kapni Istentől? Ki szeretné, hogyha Isten többet bízna rá? Ennyien? Azért szeretnénk mindannyian, nem? Isten annyira jó volt hallani ma a hálaadásokat. Rengeteg hálaadás volt, és ez mind Istentől jött. Tehát amikor tapsolunk, nem egymást tapsoljuk, vagy nem azt az embert tapsoljuk, hogy fú, milyen ügyes volt, hogy elérte ezt-azt, hanem Isten tapsoljuk, aki ezt adta számára. Tehát a megbízható ember, az többet fog Istentől kapni. Ha megbízható vagy, akkor Isten egyre többet fog rád bízni, egyre többet fog a kezedbe adni, egyre nagyobb fizetéssel fog megáldani, hogyha Isten ezen keresztül akar megáldani. Lehet, hogy Isten megáldott egy nagyon jó családdal, vagy egy nagyon jó tehetséggel. Mit csinálsz a tehetségeddel? Felhasználod? Helyesen felhasználod a tehetségedet, vagy amit kapsz? Sokszor azt hiszük, hogy a kezünkben, ami van, az semmi. Ezzel, ami a kezemben van, semmit nem tudok elérni. De ez nem igaz. Az a semmi, ami a kezedben van, az a mindened. És Isten az bízta rád. Amit sokszor semminek vélünk a kezünkben, az minden, amit Istentől kaptunk. És Isten azt akarja, hogy azt a semmit, ami a mindened, az használd föl. És hogyha felhasználod, és bölcsen felhasználod, akkor Isten meg fog áldani, és egyre többet fog adni. Példabeszédek 3:9-10. Tiszteld az Urat vanyadodból, és az egész jövedelmed legjavából. Tiszteld az Urat vanyadodból, minden jövedelmed színe javából. Ez az ige, ez nagyon-nagyon érdekes. Tudom, hogy sokat szoktunk beszélni a tizedről minden adomány előtt, de fontos, hogy megértsétek, hogy amikor Istennek adunk, akkor nem elég a tizedet odaadni. Tehát azt írja az ige, hogy a legjavából. Ez mit jelent? Hogy az első részéből. És ez mit jelent? Az, hogy amikor megkapod például a fizetésedet, akkor az első részét, akkor Istennek szánod. Nem a hónap végén, hogyha marad. És ha marad, még szerintem az sem ugyanolyan. Mert azt írja az ige, hogy a legjavából, az első részből akar Isten. Oké, és menjünk vissza egy picit pár igével ezelőttre. Azt olvastuk, és azt mondja Isten, hogy minden, amink van, az Istené. Tehát igazából ez olyan, mintha lenne egy autód, és van mondjuk egy nagyon jó barátod, akinek kölcsön adod azt az autót, mondjuk hosszú távra, mert nincsen autójuk, és szükségük van rá. És egyik nap, már mit tudom, több hónapja ott van az autónála, és egyik nap mondod neki, holnapra kéne az autó, használhatnám csak egy napra, aztán megint a tiéd, és azt mondja, nem. Ez olyan, ugyanolyan. Isten odaadott nekünk mindent, és 10%-ot visszakér a legjavából, és azt mondjuk sokszor, hogy nem. És egy ige azt mondja erre, hogy meglopjuk Istent. Ezzel meglopjuk Istent. És ez egy szellemi alapelv. A tized egy szellemi alapelv. Ne lopjuk meg Istent. És tudjátok, hogy rengeteg üzletember is használja ezt az alapelvet. A cashflow társasjátékban is, ez egy pénzügyi társasjáték, benne van ez az alapelv. És hogyha odaadod a fizetésed tized részét, akkor azt hiszem 3 körön keresztül dupla kockával dobhatsz, ami nagyon nagy előny a játékban. Tehát ezt a szellemi alapelvet én hiszem, hogy Isten nekünk adta. És hiszem azt, hogyha elkezdjük alkalmazni, Istennek az a célja ezzel, hogy a világi gazdagság, a világból, világi vagyonok a mi kezünkbe szálljanak át. Az a világi vagyon, ami van a világon, a földön, azt szeretné Isten, hogyha a keresztények kezébe kerülne át. Ez Istennek az egyik terve szerintem. És ez működik, és ki kell használni ezt. A másik fontos dolog a legelső résszel, az, hogy a bruttó fizetés. Az első. Mert mi van? Nettóig még azért nagyon sok minden lejön abból a bruttóból, igaz? De az is nyugdíj, tehát az is a tiéd. Az első részét. Ne az állam kapja meg az első. Jó, hát időrendben ő fogja megkapni. De a bruttó, ez fontos, legelső részét akarja Isten. És ennek egy fantasztikus áldása lesz. Nekem is van erre egy nagyon jó bizonyságom, amikor vissza a ház témához. Amikor én elkezdtem nézelődni, akkor már majdnem megvettem egy házat. Majdnem. Anyukám is ott volt. Hívtam statikust, azért már repedések voltak a falon. Tehát nem volt annyira jó állapotban az a ház. De azon az áron, amiért meg tudtam volna azt venni, az volt reálisan a legjobb ár, és a legjobb ház, amit meg tudtam volna venni. Tehát azon kívül nem volt semmi. Vagy azt, vagy semmit. Vagy még, nem tudom, x hónapig keresgélek, és már nagyon kész voltam. És tudjátok, nem volt rossz a ház. Kicsit nagyobb volt, mint a mostani, rosszabb állapotban volt, nem volt felújítva. Kert az nagyon rossz volt, a garázs nagyon rossz volt, de mégiscsak azok a szempontok, amiket kimondtam, azok szerepeltek. Azok mindegyik úgy okés volt, de olyan éppen elfogadható volt. Éppen elfogadható, de Isten nem akar éppen elfogadhatót nekünk adni. És hiszem, hogy azért nem tudtam azt megvenni, és Isten azért nem engedte meg, hogy azt a házat megvegyem, mert Istennek egy jobb terve volt, mert Isten át akarja adni nekünk azt az áldást a világból, a világ kezéből lévő áldást nekünk akarja adni. És ez azért van, mert hűségesen alkalmazunk egy alapelmet. És én évek óta, amióta az eszemet tudom, még nem is volt fizetésem, már akkor is gyűjtöttünk az IFI-nek, amikor a garást átalakítottuk, akkor is amennyi pénzem volt, beadtam, és ez egy olyan dolog, ami kialakult bennem, és egyre könnyebb volt. És mindig megpróbáltam erre figyelni, hogy mindig az első részét adjam, azonnal hónap elején. És És hiszem, hogy Isten ezért nem engedte meg, hogy megvegyem azt a házat. És utána rá, mit tudom, egy hétre, komolyan, nagyon-nagyon gyorsan, semmiből előjött ez a ház. És tudom, hogy voltatok ott sokan, és tudjátok, hogy mekkora nagy áldás. És anyukám is tudja, hogy a különbséget, mert ő látta mind a kettőt. Össze sem hasonlítható a kettő. Nem hasonlítható össze. Ez egy olyan szellemi alapelv, ami működik. És használjátok, hogyha szeretnétek olyan dolgokat aratni, amit tényleg szeretnétek látni, és tényleg egy nagy áldás életetekre, akkor kezdjétek el alkalmazni ezt az alapelvet. Ezt is. Oké? Nagyon sok alapelv van, de tényleg ez a pár dolog, amit most felsorolok, ezek tényleg működnek, és ezek a legfontosabb alapelvek, amiket csak használhatunk. A következő alapelv az a tanácsadók áldása. A tanácsadók áldása. Olvassuk fel a példabeszédek 29:18-at. Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, aki megfontolja a tanítást. Igen. János 10:4-5. Amikor minden juhot kivezetett, előttük megy, ez a jó pásztor története amúgy, és a juhok követik, mert felismerik a hangját. Mert felismerik a hangját, oké, ez nagyon fontos. Idegen után nem mennek, hanem elfutnak tőle, mert nem ismerik a hangját. Oké, ez a jó pásztornak a története, Jézus hangját kell követnünk. És ez fontos, hogy a tanácsadásnál meghalljuk a jó tanácsadóknak a hangját. Kövessük Istent, kövessük Jézusnak a szavát, kövessük a Szent Szellemnek a szavát, amit ad nekünk. Ez nagyon-nagyon fontos, és különbséget kell tennünk a Szent Szellem közötti hang között és a saját gondolataink között. Különbséget kell tennünk. És legyünk olyanok, mint a jó juhok, akik ismerik ezt a hangot, és azt követik. És a másik hangot nem követik, mert nem ismerik azt a hangot. Ami egy új hang, és amit nem ismersz, ne kövesd. Példabeszédek 15:22. Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás. A tanácsadók nagyon-nagyon fontos szerepet töltenek be mindannyiunknak az életébe. Elsősorban tényleg nagyon fontos, hogy kövessük Istent. De vannak az életeinkben olyan tanácsadók, akiket Isten adott nekünk. Ilyen ebben a gyülekezetben a Géza és a Zsani. Őket Isten helyezte ebbe a gyülekezetben. És ezt el kell hinned, hogy ők nem véletlenül vannak itt, nem valami átverés, Denis nem fizették le. Oké? Azt írja a Biblia, hogy minden fölöttünk álló embert, minden vezetőt Isten helyez oda, ahová helyezett. És Gézát és Zsanit Isten helyezte ide. És kövessük az ő tanácsát. Sokszor kérünk tanácsokat, de szeretnék bátorítani benneteket, hogy elsősorban a mi pásztorainktól kérjetek tanácsokat, Gézától és Zsanitól. Ne máshová, ne egy osztálytárshoz, ne egy nem tudom kihez, egy legjobb barátnőhöz, hanem olyan szellemi vezetőkhöz forduljatok tanácsért, akik ugyanúgy hallják Isten hangját, akik nem csak így a hasukra ütnek, és ami éppen úgy jónak tűnik, olyan tanácsot adnak, hanem olyan vezetőktől kérjetek tanácsot, akik ugyanúgy hallják Istennek a hangját, akik ugyanúgy ismerik az igét, és különbséget tudnak tenni jó és rossz között. Mert a világban lévő emberek nem tudnak. Azt írja az ige, hogy azok tudnak különbséget tenni jó és rossz között, akik ismerik Istennek a szavát. Mert Isten szava olyan, mint a kétélű kard. Lemegy a velőig. Tehát ezzel azt írja, mondja ez az ige, hogy különbséget tud tenni az ige, a jó és a rossz között. Egy ember a világban, egy akármilyen bölcs ember, egy világi bölcsességgel rendelkező ember nem biztos, hogy jó tanácsot fog adni, és nem Istentől jövő tanácsot, az meg biztos. Szóval szeretnétek titeket bátorítani, hogy kérjetek tanácsot, fogadjátok el a tekintét ennek a gyülekezetnek, és kérjetek tanácsokat innen, bentről. nem hiába vannak itt. És nagyon-nagyon hálásak lehetünk értük, igaz? Nagyon-nagyon hálásak. És nagyon jó vezetőket adott még, és nagyon jó tanácsokat adnak mindenkinek. Nagyon-nagyon jó tanácsokat. Oké, a második dolog, ami szerintem a második legfontosabb szellemi alapelv, amit a Bibliában olvashatunk, az nem más, mint a nem felemás iga áldása. Nem felemás iga áldása. Hoppá, ez ilyen megfogalmazásban még nem hallottátok szerintem. Mindenki hallott arról, hogy a felemás iga nem jó. De a nem felemás igának egy hatalmas áldása van. Egy hatalmas áldása van. Most egy hosszabb igerészt fogok felolvasni nektek, vagyis többet. Az igen nagyon-nagyon sok igét mond ezzel kapcsolatban, és ez miről szól? Ez alapvetően arról szól, hogy ne kössük össze az életünket egy hitetlennel. Erről szól. Ne legyünk párkapcsolatban velük, és ne házasodjunk egy hitetlennel. Olvassuk föl, mit ír az ige erről. 2 Korintus 6, 14 és 18, vagyis 14-től 18-ig. Ti nem olyanok vagytok, mint a hitetlenek, ezért ne kapcsolódjatok hozzájuk. Mi köze lehet egymáshoz két embernek, ha az egyik Istennel összhangban akar élni, a másik meg nem tiszteli Isten törvényeit? Milyen közös dolga lehet a világosságnak a sötétséggel? Miben egyezhet meg egymással Krisztus és a sátán? Lehet-e valamilyen közösség hívő és hitetlen ember között? Mi köze van Isten templomának a bálványokhoz? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten maga mondta. Velük együtt fogok lakni, és közöttük járok. Istenük leszek, ők pedig népémmé lesznek. Ezért jöjjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük. Így szól az Úr. Hozzása érjetek ahhoz, ami nem tiszta, és magamhoz fogadlak titeket. Édesapátok leszek, ti pedig fiam és leányaim lesztek. Így szól a mindenható Úr. Ez egy nagyon egyértelmű ige. Igaz? Ne hajtsd felemás igába a fejedet. Semmi közünk a hitetlenekhez. Semmi közünk, mint világosságnak és sötétséghez. Krisztusnak, sátánhoz. Semmi közünk nincsen egymáshoz. 1 Korintus 15, 33, 34. Ez nagyon fura, mert most olvastam végig amúgy a Korintus 1-2-t, most a Galata, meg előtte az Abcselt, így sorba olvasom Pálnak a leveleit, és sose gondoltam volna, hogy Pál mennyire nagyon szerette a Korintus egyházat, nagyon, azáltal legközelebb a szívéhez. Mégis olyan hülyeségeket csinált ez a korintusi gyülekezet. Mindig eltértek Isten útjától, és Pál nagyon sokszor így fegyelmezi őket a levelébe, hogy gyerünk már, tehát ne hozzatok már rám szégyent. És ezt írja ebbe az igében. Ne engedjétek becsapni magatokat. Ups, egy szó kimaradt. A rossz társaság elrontja a jellemes embert is. Térjetek végre észre, és ne vétkezzetek többé, mert vannak közöttetek, akik nem is ismerik Istent igazán. Azért mondom ezt, hogy elszégyeljétek magukat, elszégyeljétek magatokat. Ez egy, azért Pál megmondja a gyülekezetnek. Így is lehetne fordítani. Normálisak vagytok? Kb. Ilyen hangsúlyjal mondja Pál. Pál már nagyon kész van, és ha végigolvassátok a korintusi levelet, akkor érezhetitek, hogy mennyire szereti őket, és mégis mennyire rosszul esik neki, hogy ez a gyülekezet mindig elfordul. Mindig jön egy új tanító, és elfogadtat velük olyan tanításokat, ami nem Krisztustól való. És ott is az a gyülekezet is a legnagyobb részben ilyen párkapcsolati dolgokkal, ilyen szexuális dolgokkal is ilyen bűnbe estek. És nagyon fura, de azért én már 16 éve itt vagyok ebbe a gyülekezetbe, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy azok a keresztények, akik visszamentek a világba és eltávolodtak Istentől, 90%-ban, ha nem több, azért, mert egy rossz kapcsolatba belementek. Majdnem 100%-ban mindenki azért ment el. Nem azért, mert rosszak a tanítások, nem azért, mert nem tudom, hamisan szólt a gitár. Nem azért, mert nem tetszett a hely, ahol vannak, hanem azért, mert nem tartották be ezt a szellemi alapelvet. Tegyük föl azt a képet az igáról. Kerestem ma egy képet a neten, és mit jelent az iga? Ez az, amikor egy igába hajtod a fejedet valakivel. Ha jól látjátok ezt az igát, akkor ez, tehát ez egy, nem egy gumis iga, hát ez egy fa, ami elég merev. Tehát itt, ha ebben mész, és ebben van a fejed valakivel, akkor lehetetlen, hogy ez a két ember különböző irányba menjen. Lehetetlen. Nem tudsz. Még két, nem tudom, szamár, vagy nem tudom, kik használták ezt, tehenek, vagy nem tudom, ökrök, bivajok, bikák, lovak, nem tudom. De a lényeg az, hogy lehetetlen. Még hogyha húzod azt a terhet igen keresztül, akkor még a fejedet se tudod nagyon oldalra mozgatni. Egyenesen nézel, és arra mész, amerre mentek. És merre mentek? Azt kell, hogy mondjam, hogy ha felemás igába mész egy hitetlennel, akkor ő fogja vezetni azt a kapcsolatot. Ő fogja vezetni. És nem tudsz erős maradni a hitedben. Ez, a rossz társaság elrontja a jellemes embert is. Ezt mondja ez az ige. És ez nagyon fontos, hogy ezt alkalmazzuk. Nem szeretném látni azt, hogy az életetek egy rossz kapcsolat miatt visszamenjen a világba. Mert ez megtörténhet, és meg is fog sajnos történni, hogyha egy rossz kapcsolatba belementek. És ez egy nagyon fontos szellemi alapelv, amit szeretném, hogyha mindenki komolyan venne. Mert ez az a dolog, ahol minden keresztény meginog, és sokszor rossz döntést hoz. Ne egy hitetlennel ne vállalj egy igát. Ne hajtsd a fejedet egy igába. Mert a nem felemás igának van áldása. A felemás igának az csak rossz, az nem jó dolog. Sosem lesz belőle jó dolog. Egy másik dolog, amivel le tudod tesztelni, hogy jó igában van a fejed, az, az az ember, akivel mondjuk együtt vagy, az közelebb visz-e Istenhez, vagy távolabb? Ezt azért mondom, mert hogyha belegondoltok, ha azt mondjátok, hogy ez egy jó iga, tehát Isten áldása ezzel azt mondjátok gyakorlatilag, hogy az az ember, aki melletted van, akivel egy igába hajtottad a fejedet, az Istentől van, és Isten áldása, akkor Isten áldása szerintem mindig közelebb visz Istenhez. Isten nem hinném, hogy egy olyan áldást adna, ami eltávolítana saját magától. Az hülyeség lenne, nem? Tehát most gondoljunk bele már egy kicsit, hogy Isten miért adna egy olyan áldást, amivel így messzebb kerülnél tőle. Ha messzebb kerültél Istentől, az nem Istentől van, és nem Isten áldása. Szállj ki onnan. Oké? A párkapcsolatban még ki tudsz szállni. És tedd meg időben. Ne halogasd. Hogyha ezt veszed észre, akkor rögtön. És attól még, hogy keresztény, meg az se biztos. Jó? Ez csak zárójelbe. De hogy egy hitetlennel ne is gondolkozz, ne is egy darab gondolatod ne legyen. Jó? Ennyi. Vége. Zárd le, mert ennek nem lesz áldása. Egy nem felemás iga közelebb visz Istenhez, mindig inspirálni fog. Inspirálni fog abban, hogy megismerd Istent még jobban. Igaz? Ez így van. Mindig inspirálni fog, hogy Istenhez közelebb kerüljél. Igével fog bátorítani az az ember. Imában fog támogatni. Ezek mind olyan dolgok, amit egy hitetlentől soha az életben nem fogsz megkapni. És én is érzem már, hogy ezek a dolgok jelentik a legtöbb. Ezek a legfontosabb dolgok. És hogyha megkérdezitek Gézát és Zsanit, ők is szerintem el tudják mondani, hogy ezek a legfontosabb dolgok. Hogy igével támogat, és imában hordoz az a másik ember. Mert ezek a legfontosabbak. Egy ilyen igazi, jó kapcsolatban sosem lesz kérdés, hogy mit csináltok vasárnap. Sosem fogtok vitatkozni, hogy most elmenjünk gyülekezetbe, vagy sem. Nem lesz az kérdés, hogy döntéseknél az igaz vagy a rossz között mit fogtok választani. Nem lesz kérdés, mert mind a ketten ugyanaz a hit alapjaitok vannak, és ugyanazt fogjátok, tudni fogjátok, hogy mi igaz és mi hamis. És nem lesz kérdés az, hogy melyiket fogjátok a kettő közül választani. Sosem lesz kérdés. Egy hitetlennel viszont mindig kérdés lesz, és te mindig érezni fogod, hogy melyik az igaz, de ő nem fogja érezni. Tehát teljesen más hit alapon fogtok dönteni, és sosem fogtok tudni megegyezni. Nagyon bírom a húgomat, ő neki egy nagyon durva listája van a párkapcsolattal kapcsolatban, nincs itt. Nem elfettem megkérdezni tőle, hogy nem mondok róla egyet sem, de az kell, hogy nagyon-nagyon tetszik, hogy nagyon komolyan és nagyon komoly pontokat felállított, hogy milyen párt szeretne magának, és nem enged belőle. És nem kell aggódnom miatta. Tehát szerintem anyukám se aggódik, hogy mi kit fog választani, mert nyugodtak lehetünk, mert ő is egy ilyen teljesen elkötelezett ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és ez nagyon fontos, és legyetek ti is elkötelezettek. Ne siessétek el, úgyse fog sokáig tartani. Vagy a kapcsolat, vagy Istennel való kapcsolat. És szerintem mindannyian azért vagyunk itt, hogy erősek legyünk Istennel való kapcsolatunkban. Tehát ez a második legfontosabb dolog, hogy milyen, kivel tesszük egy igába a fejünket. Mert van egy fantasztikus áldása ennek, és higgyétek el, hogy van, tényleg van, és ezt érezni fogjátok. És ez sokkal fontosabb lesz. Amíg nincs barátnőtök, vagy nincs társatok, addig arra fókuszáltok, hogy legyen valaki, csak legyen valaki. Amikor van, akkor már egy kicsit fontosabb dolgok vannak szem előtt. Például ez, hogy közelebb visz-e Istenhez, vagy hogy az elhívásodat segít-e betölteni. Kiegészítik egymást, milyen a hit alapja. Ezek sokkal fontosabb dolgok. És a legfontosabb dolog, amiről szeretnék beszélni, és ez a legfontosabb szellemi alapelv, az Istennek a közelsége, és ebből származó áldás. Istennel való kapcsolatunk. Ez egy, olvassuk fel a Jakab 4:8-at. Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Ez egy fantasztikus ígéret. Az egyik kedvenc igém. Mindig ezzel emlékeztetem magam, amikor kicsit úgy érzem, hogy távol van Isten, vagy nem érzem azt, hogy ott lenne mellettem. Csak elkezdem dicsőíteni Istent. Elmegyek a gyülekezetbe akkor is, hogyha nem érzem. Elkezdek imádkozni, hálát adni. Mert azt írja az ige, hogy ha közeledünk Istenhez, ő is közeledni fog hozzánk. De ez a mi részünkkel kezdődik. Ez egy olyan áldás, ezek mind olyan áldások, hogy nekünk kell meghozni döntéseket. És Isten alig várja, hogy megállhasson. Azt írja az ige, hogy tegyetek próbára, ezt mondja Isten, tegyetek próbára. Isten alig várja, hogy próbára tegyük. Isten alig várja, hogy ezeket az szellemi alapelveket elkezdjük alkalmazni. És Istennek való kapcsolatnak, és ennek az áldásának, ez hogy jön? Töltsünk időt Istennel. A fontos emberekkel időt töltünk, igaz? Akik fontosak számunkra, időt töltünk azokkal az emberekkel. Töltsünk Istennel időt. És itt valahol visszajön a tized is, mert Isten azt írja, hogy mindenünkből adjuk oda a tizedet. És minden embernek, ha nincs is jövedelmed, időd van. Add oda az idődnek az első tized részét. És ezért szeretem, nekem is a hét első napja a vasárnap. Én így gondolkozom erről, mert ez az első nap, és ezzel kezdem, és ezt odaadom Istennek. Vasárnap nem csinálok semmi mást. Csak Istennel törődöm. Délelőtt készülök az alkalomra, vagy éppen amit szolgálok, arra készülök, de utána meg itt szolgálunk. Istennek adjuk ezt az időt. Tehát olvassuk a Bibliát. Biblia Isten szava. Ha szeretnéd azt, hogy növekedjen az életed, olvasd Isten igéjét. Ha nem hallod Isten hangját, olvasd az ő hangját. Nagyon érdekes, de ami a Bibliában le van írva, az Istennek a szava. És ha úgy érzed, hogy még nem hallod Istennek a szavát, akkor kezd el olvasni, és ugyanúgy Isten szólni fog ezen keresztül. Tudjátok, én pár éve kezdtem el tudatosan és nagyon önfegyelmezetten olvasni Istennek az igét. Előtte nem volt állandó a bibliaolvasásom. Voltak hullámzások, amikor igen, hú, most olvasni fogom Isten igét, és akkor elkezdtem olvasni, aztán egy pár hét után egy picit így, ups, pár nap kimaradt, aztán nem elég az a bibliaolvasás, amit mondjuk itt olvassuk a képernyőről a Bibliát. Ez nem elég. Ez is fontos, és nagyon fontos, hogy eljárjunk gyülekezetbe, és bátorítalak, hogy mindig legyél itt. Mindig legyél itt. Néha nagyon-nagyon mérges vagyok keresztényekre, akik azt mondják, hogy hát ők a mai igét olvassák. Fantasztikus? Nem. Jó a mai ige, olvassátok, de nem elég. Közel sem elég. Abból akartok táplálkozni, az tej. Az egy alaptanítás. Olvassátok Istennek az igéjét. És vannak keresztények, akik éveken keresztül egy-egy igét naponta elolvasnak, és vagy elolvasnak egy mai igét, vagy bármilyen egy Facebook posztot, amit feliratkoztál valamelyik oldalra, egy keresztény oldalra. Nem elég. Ne vicceljetek már egy mai igével, vagy egy poszttal. Abból táplálkozunk. Nem elég. Ne elégedjetek meg egy ilyennel. És vannak olyan vezetők, akik ilyennel táplálkoznak, és szerintük elég. Nem elég. Nagyon nem elég. Imádkozzunk, adjunk hálát, és nagyon szeretem a gyülekezetben, gondolom ti is, amikor együtt imádkozunk, együtt hálát adunk. Annyira bátorító. Tegyük meg ezt otthon is. És lehet, hogy most úgy gondolkozz, hogy most volt pár olyan szellemi alapelv, amit még nem alkalmazok. Lehet, hogy még nem alkalmazok bizonyos dolgokat. Vagy nem figyeltem ennyire ezekre a dolgokra, vagy nem tudom, mi van benned most. Azt szeretném mondani, hogy a múltadon már nem tudsz változtatni, de a mai döntéseiddel a jövődön még tudsz. És kezdjünk el jó döntéseket hozni. Kezdjünk el szellemi alapelveket használni. Kezdjük el. Kérlek, kezdjétek el használni ezeket a szellemi alapelveket, mert egyszerűen jó dolgokat fogtok aratni. Amit vet az ember, az fogja aratni is. Ha szeretnél jó dolgokat aratni, kezd el alkalmazni a bibliai és szellemi alapelveket, és jó dolgokat fogsz aratni, ilyen egyszerű. Kezdjük el. A jövőtökön még tudtok változtatni, mindannyian tudunk. És ha olvasol más szellemi alapelveket a Bibliában, azokat is kezd el alkalmazni. Kezd el tudatosan alkalmazni. Kezd el pozitívan beszélni. Szenteld meg a szombatodat. Bocsáss meg másoknak. Kezd el a tizedet odaadni Istennek. Fogadd el a szellemi tekintélyt. Ne hajtsd fele más igába a fejedet, hanem közös igába hajtsad egy hívővel. És lép közel Istenhez. Legyen egy közeli kapcsolatod Istennel. Ha csak ezt a 7 alapelvet elkezded alkalmazni már akkor, hiszem, hogy meg fog változni az életed. Úgyhogy most álljunk föl. Ha még ma még dicsőíteni fogjuk Isten, szeretnél bátorítani benneteket, hogy dicsőítsed úgy Isten, mint még soha. Mondd ki ezeket a szavakat. Kezdj el pozitívan beszélni, és kezd el a többi szellemi alapelvet is alkalmazni. Csak most menjünk Isten elé, csak dicsőítsük őt. Hozzunk meg egy döntést. Hozzunk meg egy döntést, hogy Istennel fogunk élni. Hogy Istennek az alapelveit, a szellemi alapelveit elkezdjük alkalmazni. Akarjátok ezeket? Akarjátok? Amen. Akkor csak most imádkozzunk, és mondd ki ezeket a szavakat. Drága Atyám, most elkezdem alkalmazni ezeket a szellemi alapelveket. Szeretnék áldásokat aratni az életembe. Szeretnélek téged követni, szeretnélek hozzád közelebb kerülni. Kérlek, hogy adj erőt, és emlékeztess ezekre a szellemi alapelvekre. Kérlek, ha tudjak benned még jobban megbízni. Bízni mindazokban az ígéretekben, amiket adtál nekem. Jézus nevében ma elkezdem ezeket a szellemi alapelveket alkalmazni az életemben. És nem csak egy hétig fogom ezeket alkalmazni, hanem életem végéig. Kérlek, emlékeztess ezekre. Drága Atyám, téged dicsőítelek. Jézus nevében. Amen.